Throughout the years,
tudják, amióta festek, és ennek bizony már van 40 éve is, számtalan dolog érintett meg az idők folyamán. Biztosan hatottak rám európai művészek, indiai festők, vagy az afrikai művészet, hiszen az afrikai szárazföldön is éltem sok-sok éven át. De a lényeg, ami minden esetben megragadott, az a színek sok félesége volt. Hiszen a szín, az egyik színből következő másik szín adja az igazi kifejező erőt a képeknek. Ez adja az értelmet az egész műnek. Ugyanakkor mind külön életet él. Ezt már fiatal koromban is megtapasztaltam európai tanulmányaim során. Persze hatottak rám a nagymesterek is. Lautrec, Fernand Léger, Rouault, mind a maguk sajátos színvilágával. Amikor visszatértem Mauritiusra, egyébként jókora afrikai kerülővel, ami jó két évtizedig tartott, nos, amikor visszajöttem ide, úgy éreztem, hogy ez a fajta látásmód olyan, mintha itt, ezen a szigeten született volna. Amit nálam látnak, amit Mauritiuson látnak, amilyen színeket itt látnak, ez az én ihlető forrásom. A fák színe, a tenger színe, a türkíz, ami a tengerben van, és az ég kéksége, a színes madarak, amik körülvesznek, ezeket a színeket gyűjtöttem hát csokorba, és dolgozni kezdtem velük.
Vaco művei akár képes kalauzunk illusztrációi is lehetnének. Segítségükkel bejárhatjuk Mauritius rejtett zugait. A képek kulcsot adnak a szemlélődő idegen kezébe ahhoz, hogy megértsen valamit ebből a parányi indiai óceáni szigetből, az itteni népek életéből, a természet titkaiból, mindabból, ami a derűs képek modelljéül szolgált. A festő különös szabadtéri műtermében előre ízelítőt kapunk ebből az idilli világból.
Én itt dolgozom, idekint, és a képeimen is ez érződik. Itt van például ez a kókuszfa, láthatják. Ez meg itt egy másik fa, amely nagyon jellemző Mauritiusra. Helyi francia nyelven úgy mondjuk bilimbi, és a gyümölcse is ilyen, tessék. Később nagyobbra nő, és nagyon finom az íze. Használják például savanyúságokhoz, és úgy általában. Fűszernek. Ez itt egy mangófa. Ez pedig egy másik, nagyon jellegzetes mauritiusi növény. Amikor az első felfedezők elérték a szigetet, feljegyezték, hogy mindenütt ilyet láttak a partokon. Egyébként ez ma is így van. Úgy hívják bársonyfa. Nézzék meg közelebbről. Olyan jó megtapintani a levelét. Tessék, mutatom. Nagyon szép. Olyan, mint a sejem. És csodálatos a színe is. Ez is zöld árnyalatú. Ezt a színt én is gyakran használom. Ezt úgy hívják Allamanda, más néven aranytrombita. Ez is tipikus helyi bokor. A virágját az indiai tamilok kedvelik. Ez a sárga virág az ő vallási jelképük.
természet errefelé igazán bőkezően osztogatta kegyeit. Már a felfedezők előtt is dús volt itt a növényzet, de a hajósok újabb fantasztikus virágokat hoztak a világ távoli sarkaiból. A botanikus kertek, a parkok ma az újabb hódítókat szolgálják, a turistákat. Legtöbbjük ebből a felettébb csábító környezetből nem is igen akar kimozdulni. Csak kevesen szánják rá magukat arra, hogy felfedezzenek valamit a szigeten, és megtudjanak egyet s mást erről a sokszínű népről.
Sokan jönnek ide, és általában az indiai óceán szigeteire. De ők nem kérdeznek tőlünk semmit. Azért jönnek, hogy gondtalanul töltsék a szabadságukat, heverjenek a strandokon, kikapcsolódjanak, és jól érezzék magukat. Nem érdekli őket, mit gondolunk, hogyan érzünk mi. Pedig azt hiszem, lenne mondani való. Én ugye itt élek a szigeten, sőt, itt is születtem. És hogy úgy mondjam, szinte a keveréke vagyok annak, ami körülvesz. És nem csak Mauritiuson élek, de együtt élek vele. Nos, nekünk is van mondani való. A mi üzenetünk a fény, a nap, a színek üzenete, és az a spontán öröm, amit adni tudunk. És azt hiszem, a legtöbb ember itt ugyanezt elmondhatja magáról. Mauritius bár kicsi sziget, mégis olyan, mint maga a nagyvilág. Itt nagyon sokféle embert láthatnak. Vannak afrikaiak, indiaiak, kínaiak, európaiak, mindenféle. És jól el vagyunk együtt. Dél-India mesés, szövevényes hitvilágát idézik ezek a sejtelmes alakok a tamil templomban. De ez csak egy példa a sok közül. A föld jó néhány népe hozta el ide üzenetét. A sziget olyan olvasztó tégely, amelyben ez a sokféle kultúra látványos egészé állt össze az évszázadok folyamán. A keleti szentélyek már-már bujatarkasága része a formák és színek szemkápráztató kavalkádjának, amit emberkéz, no és persze a természet teremtett meg itt.
Jaane kya dhoondta hai mera dil tujhko kya chahiye zindagi Jaane kya dhoondta hai mera dil तुझको क्या चाहिए जिंदगी जाने क्या ढूंढता है मेरा दिल तुझको क्या चाहिए.
A főváros Port Louis piacán árusok és vevők közötte sokféle nép mind képviselteti magát. Itt pillanatok alatt össze lehet vásárolni mindazt, ami egy kreol, indiai, kínai vagy épp franciás ebédhez kell. Szombat lévén különben is az egész sziget talpon van. Ez a lóverseny napja, amit egész héten korra, nemre és származásra való tekintet nélkül már mindenki türelmetlenül vár.
A versenyek nálunk 1812-ben kezdődtek, közvetlenül azután, hogy a britek átvették az uralmat a sziget fölött. Ez a legrégibb lóverseny a déli féltekén és a második legrégibb a világon, mivel az első, mint köztudott, Angliában volt. A lovasidény a téli, hűvösebb hónapokban zajlik. Minden évben május 1-én kezdődik, és december első hetében ér véget. Általában 90 ló versenyez hetente, és mindent egybevetve Mauritiuson mintegy 700 a versenylovak száma. Ez vérbeli társadalmi esemény, és hogy úgy mondjam, igen demokratikus keretek között folyik. Hiszen itt minden társadalmi réteg jelen van, köztük külföldiek is. Tudják, milyen nagy dolog ez, és ők is élvezik az egészet.
Amikor azt mondom, hogy a mauritiusi embereknek olyan fontos a napfény, olyan fontosak a színek, az nem azt jelenti, hogy számukra a legfontosabb az édes semmittevés. Tudják, Mauritiuson is vannak szegények, vannak gazdagok. Ilyen tekintetben ez is épp olyan, mint a világ sok más országa. Csak hogy én úgy gondolom, az ittenieknek megadatott, hogy kissé derűsebben lássák a dolgokat, hogy mosolyogjanak, hogy kezet nyújtsanak egymásnak. És ez nagyon fontos mindannyiunk számára, különösen ebben a mai világban.
Íme Port Louis kikötője, amely imént még a festővásznáról köszöntött ránk. Itt áll a Bélyeg Múzeum is, amely Mauritius messzeföldön híres kincsét rejti. A régi emlékek között óránként mindössze 10 percre tompított fény világítja meg a különös erekjét, egy jelentéktelennek látszó csúnyácska bélyeget.
Mauritius volt a világon az első brit gyarmat, ahol elhatározták, hogy bélyeget készítenek, és azt ki is nyomtatják. Ez 1847-ben történt. És egy jó nevű rézmetsző és miniatűr festő bizonyos Joseph Osmond Barnard nevéhez fűződik. Ő 1839-ben érkezett a szigetre, és akkor még nem is sejtette, hogy neve milyen ismert lesz egyszer. Nos, a gyarmat kormányzója azzal a kéréssel kereste fel, hogy készítse el Mauritius első bélyegét, mégpedig Victoria királynő képmásával. Joseph Osmond Barnard egy ívre ki is nyomtatta a kétféle bélyeget. Az egyik egy penis, a másik két penis volt. Az egy penis narancsszínű, a kék penis kék volt. Csak hogy a bélyegeket később hibásnak ítélték. Barnard ugyanis Post Office, azaz postahivatal feliratot vésett a bélyeg bal oldalára, a postpaid, azaz bérmentesítve felirat helyett.
A bal lépéshez űződő közkeletű legenda szerint a rézmetsző a feladat elvégzése előtt a postamesterrel kissé a pohár fenekére nézett, ami állítólag ebben a kocsmában a Port Louis-i posta épületével szemben történt. De a történelem utóbb felmentette őt.
A 19. század végéig mindenki azt gondolta, hogy valóban hiba történt. De ahogy később a történészek kiderítették, a felirat igenis korrekt és a megjelölés helyes volt, hiszen akkoriban sok bélyegre írták rá a postahivatal szót. Ezekből a bélyegekből ma 27 darabot lehet fellelni a világban, használt vagy használatlan formában. A pecsételetlen bélyegek természetesen a legértékesebb, a legritkább és a legkeresettebb példányok. A legritkább a narancsvörös egypenis, mert ebből csak kettő van az egész világon. Ebből az egyik itt található a múzeumunkban. A másik Kék Mauritius néven lett világhírű. Természetesen ebből is rendkívül kevés van. Ennek a két penisnek így használatlan formában mindössze 4 példánya ismert. A Mauritiusi Kereskedelmi Bank, amely a tulajdonosa ennek a múzeumnak, 15 vezető helyi céggel együtt 1993-ban elhatározta, hogy a híres zürichi aukción megszerzi a két bélyeget, és 2,2 millió dollárért meg is vásárolta őket. Most a két pecsételetlen bélyeg együtt kizárólag itt, Mauritiuson látható.
Fortunately, it's Mauritius.
Az óceánt járó hajók nem csak a postaforgalmat bonyolították le a sziget és a külvilág között. Előbb rabszolgákat, majd bevándorlókat hoztak, akiknek utódai közül nem egy talán éppen itt dolgozik ebben a műhelyben. A kézművesség egyik jövedelmező ága a hajómodell készítés. Eféle üzemből 5 is található a szigeten. A több hónapos aprólékos munkával készülő modellek, amelyek a legutolsó szögig hűek az eredetihez, dollárt ezrekért találnak vevőre külföldön. Nem egy nevezetes holland, francia, angol utasszállító és regat ma a partok közelében hullámsírban nyugszik. A szigetet szinte minden évben meglátogató, félelmetes erejű ciklonok sok hajó számára máig a végzetet jelentik. A 10 személyes kis tenger alatt járó napjában többször is lemerül, hogy rövid kirándulásra vigye a turistákat a mélybe. Ha szerencsénk van, a szigetet körülvevő korallzáton gyűrűjében, a parti vizekben villamos rájákat, dominó és bohóc halakat, és ki tudja még hányféle nevű, formájú és színű élőlényt láthatunk, miközben a tenger hol mély kékre, hol világosabbra vált. Nem csoda hát, ez a gazdag vízi világ a festőt is lenyűgözi.
Az állatok gyakran jelen vannak a képeimen, főleg persze a madarak, például a hosszú csőrű bulbul, ahogy mi nevezzük, vagy itt van a kardinális, más néven a vörös magvágó. Minden nap itt vannak körülöttem. Egy asztalnál esznek velem. A madarak, amelyeket szinte minden képemre ráfestek, mindenütt ott vannak a szigeten. És ez is valóságos jelképe Mauritiusnak. Akár a címerében is lehetne. Ez a szép nagy csiga. Ez sajnos már halott. Így nem látni igazán azt sem, milyen élénk színe van, ha él. Szóval az ilyen csiga is gyakori vendég a képeiben. Egyébként tudják, én tanárként is dolgozom. Ha eljönnek a tanítványaim, olyankor aféle kis stúdióvá alakul a házam. És közben rajtuk is, másokon is azt veszem észre, hogy az emberek egyre tudatosabban szemlélik a környezetüket.
A fákra font madárfészkek, a lejtőkön legelésző szarvasok, a turisták kedvencei a gondosan őrzött, számozott óriás teknőcök, és még számtalan őshonos, vagy éppen más kontinensekről betelepített különleges állat, mindez olyan sajátos fauna, ami különleges értéket jelent mai világunkban.
Nothing should be done.
Semmi sem lehet olyan fontos, hogy tönkre tegye a természetet. Ez az alapelvünk. A turizmus nem csak azért van, hogy beruházásokat, munkahelyeket és általában lehetőségeket teremtsen. Az idegenforgalom jó eszköz arra is, hogy környezetünk színvonalát emeljük. Bevételeink, nemzeti jövedelmünk jelentős részét a természet megóvására, a környezet védelmére költjük. Például felállítottuk a partvédő hatóságot, amelynek az a feladata, hogy felügyelje a strandok állapotát. Ezek egyébként az egész parton, a szállodai strandokat is beleértve, hozzáférhetők mindenki számára. Ugyanakkor ügyelünk az építészeti előírások betartására is. Nem akarunk 150 szobásnál nagyobb szállodákat, aféle hotelgyárakat építeni. A légi közlekedés is a minőségi turizmus szolgálja. Ugyanis nem szeretnénk nagy tömegeket ide vonzani. Ezért a charter repülőgépek elkerülik szigetünket, csupán a menetrendszerű járatok jönnek ide. Rájöttünk, hogy a turizmus hozzájárulhat az ország szebbé tételéhez. Ugyanakkor összefügg azzal, hogy milyen állapotban van az ökológiai rendszer. Vagyis minél hatékonyabban óvjuk a természetet, annál színvonalasabb vendéglátást tudunk nyújtani.
The more you preserve it, the better it is for the tourism economy.
Én mindig a magam örömére dolgozom. Ez mindegy egy villanás arról, ami körülvesz. És vannak emberek, akik egy parányit meg szeretnének ragadni ebből a hangulatból. Ezért aztán jócskán vannak megrendeléseim. Franciaországból, Indiából, Angliából. Szóval sok helyről kérnek tőlem képeket. De azért ettől függetlenül azt mondhatom, hogy azt csinálom, amit szeretek, és teljesen szabadon dolgozhatok.
Nem állítom, hogy azok, akik szomorúságot, sötétséget festenek, rossz festők, hiszen közöttük is óriási művészek voltak. De azért voltak olyan nagy egyéniségek is, akik békét adtak nekünk, harmóniát és szépséget. A művészetben szerintem fontos az, hogy ami körülvesz, ami megérint bennünket, azt meglássuk, és összes érzékünkkel felfogjuk. Ha igazi művész vagy, olyan értelemben, hogy érzékeny vagy mindenre, akkor ez természetes. Gauguinnek még csak nem is kellett Tahitin születnie, hogy megfesse Tahitit. Mert a lényeget értette, megérezte. Én magam jó néhány helyen megfordultam. Például egyszer elmentem Korzikára, azzal, hogy én megfestem Korzikát. Nem voltam rá képes. Mert nem kötött hozzá semmi, nem volt meg az a szikra. Gauguinnél viszont megvolt, ahogy megérkezett. Őt Tahiti rögtön megragadta. Ami engem illet, és Mauritiuszt, meg az indiai óceán szigeteit, nos, lehet, hogy nekem könnyebb a dolgom, hiszen én nem kívülről csöppentem ide, hanem része vagyok ennek az egész mindenségnek. Mert a dolog lényege, hogy megértsd a szépséget, ami körülvesz, és ha megérted, úgy szólván lubickolhatsz benne.
országaik háborúban álltak egymással, míg ők...
Nekem a szerelem
volt. Szerettük egymást.
Befeküdtél egy Wehrmacht tiszt!
Erik, hallgass!
A viszontlátás felszakítja a régi sebeket.
Miért kellett visszajönnie?
Felejtsd el! Nem tudom, lehetetlen.
Képes-e a szerelem felülkerekedni a múlt fájdalmán és a jelen előítéletein?
Jézusom, egy francia nő, Jürgen! Egy francia nő!
Vállalnod kell.
Miért nem mondtad, hogy van egy fiam?
Szeretem az ellenségem. Ma 14 óra 30 perckor az M2-n.
A múlt történetei csatákról, udvari intrikákról, vitézhercegekről és hódító rádzsákról mesélnek. Furfangjuknak, bátorságuknak köszönhetően tünékeny királyságokat hozhattak őkre, amelyek az indiai képzeletet tárták. Ők az istenek földjeit.
India, maharadzsák és maharáni. A sorozat befejező része ma délután az M2-n.
A magány.
A szorongás.
Szerelem. Érzés.
Tény.
Egy lépés előre. A sorozat folytatódik ma délután az M2-n.
M2. Önálló csatorna, önálló híradó. Ne érje be kevesebbel!